Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni első vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Ezékiel proféta könyvében, a 37. fejezetben, az első 10 versben és a 12. versben a következőképpen. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben. És már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem. Emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem. Ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem. Profétálj a csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen, igen, nagy sereg volt. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Egy elszáradt virág, életünk egy fontos szakaszának a lezárása, de még egy fárasztó nap végén is felvetődik bennünk a gondolat, mi lesz a végén, megéri-e, amit teszek, jó-e az, ahogyan élek. Az élet számtalan dolga eszünkbe juttatja végességünket, az elmúlást. Hiába a nagy csalás, a korszellem, éld intenzívebben ezt az életet, csak ne maradj le semmiről, mert ez az élet sava, borsa, ez az élet lényege, nem a cél, hanem az úton levés. Ennek ellenére csak időkérdése, hogy mikor döbbenünk rá, hogy az élet értelme és célja nem a nagyobb harapás az élet kenyeréből, hanem valami más. Amíg nem ütközünk a halállal, addig az élet csodája sem világlik meg lelkünkben. Megállapítható, hogy minél távolabb kerül az emberiség a teremtőjétől, annál nagyobb félelem vesz erőt rajta. Ezért ilyen nyomott hangulatú ez a mostani világ. Nincs talán kétségbeejtőbb, ha valaki úgy ébred, hogy na, ez a mai nap sem lesz az enyém. Mert hogy a tegnap is sem volt az én napom, meg az azt megelőző sem, meg a múlt hét sem, meg a múlt év sem. Mert csak megkínozták ezek a napok, megcsalták, kihasználták, sárba döngelték álmait. Amikor elvész az ember reménysége, akkor az már maga a vég. Ha emlékszünk rá, azt mondja a szólás, a reménység hal meg utoljára. Amikor eljön a mozdulatlanság, amikor nincs visszaút, az abszolút vég. De az oda vezető út, az a kínlódásos. Akinek nincs hite, az halogatja az Isten kérdést. Azaz az élet kérdést halogatja. A saját sors kérdését állítja vakvágányra. Mivel az élet célja nem az, hogy az otthontalanság hűvös, rideg pályaudvarán ácsorogjunk, lődörögjünk. Az élet értelme az, hogy ha jön a vonat, akkor arra felszálljunk, és eljussunk a végállomásig, és közben pedig felfedezzünk számtalan sok-sok csodát a világban. Ezért mindenki, aki reményt vesztetten ácsorog, meg kell, hogy hallja, jön a vonat, melyre átszállva a reményteljes istenes holnapba érkezhet. Hát ez az evangélium. Ez a jó hír. A jó hírt soha nem az ember mondja. A jó hírt mindig az Isten mondja. Ez csoda, hogy az Isten mondja. De az igazi csoda nem ez, hanem az, hogy meg is hallhatjuk. Mert az Isten soha nem szavakban szól, hanem körülményekben. Akkor, amikor megmozdítja a lelkünk mélyén azokat az ősszimbólumokat, amikor észrevesszük a természetben, a gyermekeinkben, az unokáinkban az élet csodáját, akkor különös érzületeken keresztül, szavak nélkül megszólít minket az Isten. Aki pedig meghallja a jó hírt, annak a szívében a jó hír örömhírré változik. Nem úgy van az, hogy hirdetik a Krisztust, és akkor az örömhír. Míg a jó hír átváltozik örömhírré, az egy procedúra, titkokkal teli, az Isten szent lelke által mozgatott. A vonzás érthetetlen csodája ez. Olyan erő az Isten vonzása, mely felnyitja egy korona testünket megjelölő sírokat, de az az erő majd kiszabadít minket életünk szarkofágjából is, a holnapban és a holnap utánban is, hiába húztuk magunkra bűneink kőlapjait. Ezékiel proféta evangéliumot prédikál. Az evangéliuma pedig az, hogy minden elszáradt, kiszáradt, csontos életet az Isten megelevenít. Isten minden sírgödörből, minden lelki sírgödörből kihozza az övéit. Mert ő nem jóságos Isten, ő nem kegyelmes Isten, ő nem szelíd, ő nem könyörülő. Ezek ilyen emberi elképzelések. Ő Isten. Így. Mindenféle jelző nélkül. Isten. És Isten mindenható. A csendben is tud szólni. Akkor is tud adni, amikor elvesz. Isten az Isten. Isten benne van mindenben. Isten ott van mindenhol. Olyan nehéz nekünk elhinni, pedig mi magunk is benne vagyunk az Istenben. És ő is mi bennünk. Amíg életünket az elmúlás egy-egy ostorcsapása nem érte el, vagy félelmetes csattanásai közvetlen közelünkben nem döbbentettek rá minket teremtettségbeli kicsinységünkre, törékenységünkre, addig nem értjük a végítélet szavait. Csak amikor lassan vissza kell adni azt, amit a magunkénak hittük, erő, fiatalság, szépség, egészség, akkor derül ki, hogy határtalan önbizalmunk másképp láttatta velünk a világot. Amikor zajlik az élet, amikor jókedvel eszünk, iszunk, adunk és veszünk, akkor nem gondolunk arra, hogy lesz ez még másképpen is. És ez így helyes? Salamon király is azt iratja le az írnokaival, élveznünk kell fáradozásunk gyümölcseit. Csak ha azt gondoljuk, sosem lesz ez másképpen, akkor nagyot hibázunk. Sokan álmodnak nagyot, sőt, mindenki egy kicsit nagyobbat álmodik, mint a tehetsége. De az álmok, azok többnyire evilágiak. És mivel evilágiak, ezért a matéria közé fonódnak. Az anyagon, azaz az emberen, a testin, az anyag, az erősebb, a még nagyobb győzedelmeskedik. Csak a nem megfogható, a lélek képes győzni a megfoghatón, az anyagon. Ez az evangélium. Amikor fogytán az erő, az egészség, akkor nagyon sokan, mint egy reflexből az anyagba kapaszkodnak. Majd a vagyonka megsegít. Hiszen mindent lehet, főleg ebben a mai világban, csak jó helyre kell kerülni. Azután szép lassan kiderül, nem vehető meg minden. A testi nyomorúságok, betegségek nem válogatnak, kinek-kinek a társadalmi státusza, vagyoni helyzete, vagy képzettsége között, hány nyelvet beszél, tanyánél, vagy éppen a világváros csillogó központjában. Ugyanígy a hit sem kötődik a nyakhoz. Nem mindenki hitetlen, aki gazdag, és nem mindenki hívő, aki szegény. Emberi kapcsolataink legyenek is bármilyen szorosak, Isten előtt már nem sok érvényessége van. Hiába építünk együtt, hiába akarunk egy célt együtt elérni, hiába nevelünk gyermekeket együtt, hiába fekszünk egy ágyban együtt, életünkkel elszámolni saját magunknak, egyedül kell az Istennel. Itt nincs pártfogó, itt nincs más vigasztaló, csak egyedül az Isten. Nagy kiváltság, ha esténként úgy bújnak ágyba az emberek, hogy mindennapi örömeiket és bánatukat imádságba font kezükkel, teremtőjük elé viszik. A kommunikációnak, a kommunió latin szó is azt jelenti, hogy egységre jutás. A kommunikációnak olyan szintje ez, amit Isten csak azoknak ajándékoz, akik szeretik őt, akik nem restelnek hozzá menekülni. Isten csodálatos művét megérteni, felfogni egyetlen egy életen keresztül sem lehetséges. Ráhagyatkozni azonban minden pillanatban lehet. Akár süt a nap, akár nem. Akár nappal van, akár éjszaka. Amíg életünk gyertyalángját nem remegtette meg a sors szele, eladdig nem sokat gondolunk az elmúlásra. Számtalan történés vonzásában élünk, és képesek vagyunk elhinni az élet értelme, aminél több eseményben, történésben való részvétel. Kedvünk a világ befogására, legelőször akkor hagy alább, amikor rádöbbenünk, ezek sem nyújtják a teljességet. Amikor rádöbbenünk, hogy a mínuszt, az Isten hiányát nem pótolhatja más, csak is az Isten. Ha tudatában lennénk ennek, hogy mennyire törékeny az életünk, akkor bizony jobban vigyáznánk egymásra, nem csak a közutakon, de az élet nagy ország útján is. Respektünk hiányát, a balesetek, tragédiák jelzik itt is, ott is. Az ige azt mondja, mindennel egykor el kell számolnunk, amivel csak tudunk, de érdekes módon az ember nem számol azzal, hogy Istennel magával számolnia kell itt a földön. És az ember elszámolja magát az idővel. Azt mondja, hogy majd a holnapban, meg a holnap utánban, majd akkor oda megyek az Istenhez, majd keresem őt. Életünk nagy ellensége így az idő. Az idő gonoszak azt hitetik el velünk, hogy még sok van belőle. Legyünk józanok. Egyre kevesebb van. Ahogy megszületünk, úgy fogy az időnk. A szeretet persze a mindenek felett álló erejével megsegít minket az időbeli akadályok között. De azonban az ember ne legyen balga. Ne felejtse el, hogy egyszer mindennek vége van. Tényleg. Egyszer mindennek vége van. Olyan banálisan csengő ez a mondat, de nagyon igaz. Az ember egyik, ha nem, a legnagyobb kérdése, és mi van a halál után? Nem akkor tesszük fel ezt a kérdést többnyire, amikor még messze vagyunk a saját halálunktól, hanem akkor, amikor a halál közelében vagyunk. Akkor tesszük fel a nagy kérdést, no de mi lesz a halálom után? A kérdésre legalább annyi válasz van, ahány vallás, és legalább annyi elképzelés, ahány ember. A keresztény embernek a válasza biblikus. A biblikus válasz pedig így hangzik, a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Jézus Krisztusban, a mi urunkban, ahogy a római levélben olvashatjuk. Karl Rahner katolikus teológus mondta egyszer, a szenvedés az isteni titokzatosság része. A szenvedés tulajdonképpen nem más, mint a halálnak az előszele, az előillata, vagy ha úgy tetszik, az előszaga. Éppen ezért a halál, annak a kis testvére, a szenvedés, az olyan, ami végigkíséri az embert egész élete folyamán, nem kerülheti ki senki sem, szenvednie mindenkinek kell, Isten igazságos, az, ami nem látható, az mindig jobban fáj, mint ami látszik. Aztán, amikor életminőségünk romlása egy-egy betegség okán, vagy szerettünk elvesztése haláleset kapcsán alapvetően megváltoztatja addigi véleményünket, akkor súlya lesz az isteni szónak. Sőt, magunk akarjuk azt, hogy súlya legyen. Az elmúlt korok embere a középkorban azon gondolkodott nagyon sokat, hogy van-e kegyelmes Isten? Megbocsát-e nekem az Isten? A ma embere azon se gondolkodik, hogy van-e Isten? Hát persze, hogy nincs. Ha azonban a halál kilép az elképzelés világából, akkor már nem szórakozás. Mert tévében, filmekben ezt látjuk. Szórakoznak az emberek a halálon. Közben ülnek a fotelokban, szürcsölgetik az odakészített innivalót, majd szaggatják az ennivalót, de az egész olyan mű, amikor aztán belesikolt villámként a halál az ő saját sorsukba, akkor borul a harmónia, ez a hamiskás, e világi. Minél közelebb kerülünk életünk végéhez, annál nagyobb a készség bennünk egyezkedni a teremtőkkel. Megtapasztaljuk azt, hogy ami korábban természetes volt, az akkor előre haladtával egyre inkább kiváltsággá válik. Olyan szépen mondja a Szentírás, mikor fiatal vagy, felövezed magad, és odamész, ahova akarod. Mikor megöregszel, akkor mások öveznek fel téged, és oda visznek, ahova nem akarod. Eljönnek egyszer azok a napok, melyekre azt mondod, nem szeretem őket, így a Szentírás. Ezékiel proféta arról tesz bizonyságot, hogy az Isten az élet ura, a halál fölött is győzedelmes úr. Ő az, aki nem csak volt, van és lesz, aki az örökkévaló, az örök létező. Nem képzeletünk tükörképe az Isten, hanem maga a tükröt tartó valóság. És amilyen igaz, hogy egyszer meghalunk, olyan bizonyos az írások szerint, hogy Isten el akar juttatni minket földi életünk folyamán az ő világokat összekötető szeretetének a megismerésére. Mi ez, ha nem ajándék? Ajándék ez, ami teljességgel be és fel soha nem fogható. A keresztény ember ezért mondja azt, omnia est gratia, minden kegyelem. Igen, minden kegyelem. Ráadásul ez olyan érthetetlen kegyelem. Érthetetlen, mert ennek a kegyelemnek a miértje, de a hogyanja is érthetetlen. Mit is hallottunk az írásban? 12. versben. Felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki a halálból az életre keltetted Krisztust, ami megváltónkat, hogy új élet teremtője legyen. Törd meg bennünk a bűn hatalmát, hogy új teremtés legyünk Krisztusban, és az ő szeretete szorongasson minket. Add, hogy többé ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Amen.